Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel üdvözlök mindenkit, 8-5 már az óra, hív benneteket a Tóra, gyertek tanulni. Szeretettel várok mindenkit ma esti Tóra tanulásunkra, amely ezen a héten az utolsó lesz, legközelebb majd vasárnap fogunk találkozni. Szoktam ilyenkor várni pár, megjöttek az első tanulótársak, Máté Lala, szeretettel üdvözöllek, itt van a nejem is, hál' Istennek, szeretettel üdvözlöm őt is, természetesen a másik szobából. Üdvözöllek Rita, de jó, hogy itt vagytok, Szilágyi Tamás, örülök, hogy itt vagytok. Gyulik a kemény mag, szép estét neked is, Orsi. Majoros Timi, neked is szép estét, örülök, hogy te is itt vagy. Gerő Tamás, már vártalak. Hasonlóképpen Leslie-t, és még vannak egy páran, akik hiányoznak a kemény magból. Szia Veronika, szeretettel üdvözöllek. Meg vagyunk 34-es, és Zsolt például az egyik, aki hiányzott eddig a kemény magból, most már itt van. Ács Laciról persze nem is beszélve. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Van egy pár megbeszélni valónk. Azt előre kell bocsájtanom, hogy a mai beszélgetés nem lesz túl hosszú, mert lesz egy másik elkötelezettségem. Úgyhogy igyekszünk a legtöbbet belesűríteni a rendelkezésre álló fél órába, amennyi csak lehet. Oké, tegnap a negyedik fejezet, Tegnap a negyedik fejezet ötödik misnáját, pardon, nyolcadik misnáját vettük, nem, a hetedik misnáját vettük, és a következőt mondunk. Rabbi Yossinak a fia a következőt mondta, Hose Hatzmach min adin, Porek mi minu, Eiva ve Gazelu Suhasav, aki mentesíteni kívánja magát, aki igyekszik nem ítélkezni, az megmenti magát olyan rossz dolgoktól, mint például a gyűlölet, az éva, a gyűlölet, a gezel, a lopás és a hamis eskü. Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki csak most csatlakozik be. Szóval, hogy aki igyekezik az ember ne ítélkezni, mert akkor, hogyha ítélkezik, akkor olyan dolgokért lehet felelős, mint például a hamis eskü, a lopás, vagy pedig a gyűlölet. Ugye erről tegnap beszéltünk, hogyha az ember nem elég felkészült az ítélkezésre, ugye, hogyha egy jogi, köszönöm Ács Laci, hogy betetted a szöveget. Szóval, hogy ha az ember, ugye arról a szituációról van szó, hogyha az ember ítélkezik, ugye mondjuk egy jogi környezetben, hogyha az ember ítélkezik, és elhamarkodottan ítélkezik, akkor, vagy nem kellően felkészült, például tudásban, akkor olyasmi dolgok történetnek, mint például gyűlölet, ugye gyűlölet fog születni, hiszen valaki veszíteni fog, a perben valaki veszíteni fog, és az, aki veszít, az mindenképpen dühös lesz, az mindenképpen haragos lesz, nem csak az ellenfelére, hanem esetleg a bíróságra is, hanem ha meg nem csak a bíróságra, akkor esetleg magára a Tórára, amelynek a törvényei szerint gondolta, hogy ítélt a bíró. És hogyha nem csak a Tórára, akkor magára a Jóistenre is, szóval ez mindenképpen kerülendő. Vagy pedig ugye megvalósul fölösleges, vagy hamis eskü, ugye Isten nevére fog esküdni valamelyik tanul, és valaki hazudni fog. Ha a bíró nem kellően felkészült, akkor esetleg valaki hazudni fog. Jó estét kívánok, Mária, Aliz, Ödön, Levente, Gró Judit, természetesen örülök, hogy itt vagy, Irén, és így tovább. Oké, erről beszéltünk tegnap. Vágászli bobeho rá, soterasá vegászruach. Ugye, hogyha valaki elbizakodottságban, hogyha valaki felületesen ítélkezik, hogyha valaki azt gondolja, hogy ő felkészült a feladatra, de nem, de valójában nem, akkor az ostoba, rossz, önző, faragatlan, tanulatlan, szóval még egy csomó jelzőt rá lehetne aggatni. Az ember igyekezzék tehát nem ítélkezni. Ugye itt és arról beszéltünk tegnap, hogy nem, hogy a misna az nem csak jogi környezetet mond, hiszen mi nem vagyunk bírók, mi nem vagyunk rabbik, mi nem vagyunk Bédinben, nem vagyunk rabinikus bíróságban ülő rabbik, akiknek ítélkezniük kell, de az ember a saját, a privát életében se ítéljen meg az embereket elhamarkodottan. Ne gondolja, hogy kellően felkészült ahhoz, hogy az embereket megítélje. Ugye azt fogja mondani, jó estét kérlek, Jéger Laci, azt fogja mondani a misna később, hogy altadin et haverha, vagy lehet, hogy már ezt tanultok is, altadin et haverha, ad se tagia limkomo. Ne ítélj valakit, amíg nem voltál az ő helyébe. Ugye ez a Klasszikus mondás, angolul is van egy ilyen mondás. Ne ítélj valakit, amíg nem jártál a cipőjében, szokták mondani angolul. Ne ítélj valakit, addig, amíg az ember... Hás Laci azt írja, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes, ez nem egy, azt hiszem, az nem egy hószövetségi idézet, ha jól tudom. Ez helyes idézet egyébként. Ugye ha valaki felkészületlenül, ha valaki tudatlanul ítélkezik, nem ismeri az összes körülményt, nem elég intelligens, vagy nem szánt elég időt arra, hogy megismeri az összes körülményt, az egész biztosan helytelen. Tehát ez nem csak jogi környezetre vonatkozik, sőt, nem csak másokra vonatkozik. Az ember saját magával szembe se legyen ilyen ítélkező, saját magával szembe se legyen ilyen ügyész, vagy ilyen vádló, vagy ilyen bíró. Ugye erről is beszéltünk tegnap, nagyon sokan hajlandó, nem új szövetségi idézet, ne ítélj el, ne ítéltes, nem ismerem ezt, hogy honnan jön az idézet. Vagy legalábbis így magyarul nem ugrik be, lehet, hogy a héberül ha talán nem, akkor beugrana. Szóval, az ember saját magával se legyen túlzóan vádló. Hogy az ember saját magát se ítélje meg, anélkül, hogy minden körülményt alaposan megvizsgálna. Nagyon sokan hajlamosak vagyunk arra, hogy marcangoljuk magunkat. Ami egy másik véglet. Ugye az a véglet se jó, amikor az ember felmenti a saját magát a felelősség alól, és azt mondja, és mindig úgy intéz a dolgokat, hogy saját magában ne kelljen hibát találnia. És az sem helyes, másrésztről viszont az sem helyes, hogyha valaki csak saját magát hibáztatja mindenért, és saját magát marcangolja mindenért. Ugye az nem tud, az képtelen tovább lépni a problémákon, az képtelen tovább lépni az esetleges krízis helyzeteken. Ugye, mert folyamatosan azon örlődik, hogy mit csinált rosszul, mit tett rosszul, mit mérlegelt rosszul, milyen körülmény nem vizsgált meg kellően. Erről beszélt tegnap a 7. misna. 8. misna. Huája Omer, szintén Rabbi Ismael szokta volt mondani, ugye a Sanhedrinnek a vezetője, azt megint itt találkozunk ezzel a kifejezéssel, Huája Omer, az azt jelenti, hogy szokta volt mondani, azaz ez volt az ő mottója, ez egyik mottója. Mit mondott? Altie Daniehidi, ne legyél egyedüli bíró, s én Daniehidi Eloechad, mert csak egy olyan van, aki egyedül is képes ítélni, és ez pedig, nyilvánvalóan ezt nem mondja ki, de ez nyilvánvalóan Isten. Ugye csak egy valaki van, ne ítélkezzenek, nem fognak elítélni. Oké, köszönöm, tehát akkor ez mégiscsak egy új szövetségi idézet, Ács Laci, bocs, nem ismerem az új szövetséget egyáltalán. Új szövetséget is alig, de az új szövetséget meg egyáltalán. Szóval, hogy az ember ne legyen egyedüli bíró, Altie Daniehidi, mert csak egy, ez nagyon érdekes gondolat, amit most mond Rabbi Ismael. Csak egy valaki van, aki egyedül képes ítélni, és az pedig a teremtő maga. Miért ne legyen az ember egyedüli bíró? Miért ne ítéljen meg egyedül? Azért, mert egy magad nem vagy képes megítélni az adott szituációt kellő módon. Te nem vagy képes egyfajta látásmódot képvisel. Ugye erről korábban mondtuk, hogy a köszi Laci, hogy bemásoltad. Korábban beszéltünk arról, hogy az embernek a világlátását, az, hogy az ember hogyan tekint a világra, hogyan tekint az emberekre, hogyan tekint a dolgokra, hogyan tekint az ügyekre, az eseményekre, ezt nagyban befolyásolják azok a, ha úgy tetszik, filterek vagy szűrők, amelyek az ember szemét takarják el. Ugye amikor az ember megszületik, az ember kisgyerek, akkor még nincs semmiféle tapasztalat, nem rendelkezik semmivel kapcsolatban tapasztalattal. Ezért a szeme, ezért az ő látása az igaz és tiszta és valódi. Amikor később az ember ugye elkezd tapasztalni, akkor bizonyos dolgokat már, akkor ilyen, minthogyha ilyen, úgy képzeljétek el, mint amikor biztos jártatok már szemvizsgálaton, ahol betesznek az embernek egy ilyen üres műanyag ilyen keret, és akkor betesznek mindenféle ilyen lencséket, amikor próbálják az ember látását. Szóval, hogy hasonlóképpen kell elképzelni, vagy mint amikor filmes kamerák elé tesznek szűrőt, lencsét, ilyen filtert, valamilyen általában narancssárgát, vagy kéket, vagy ilyesmi. Szóval, hogy régebben legalábbis így csinálták, nem tudom, ahogy csinálják. Szóval, hogy az embernek a tapasztalás által, hogy az ember itt öregszik, hogy az ember egyre többet tapasztal, úgy az ő látásmódját befolyásolják ezek a filterek, ezek a szűrők, amik a szem előtt vannak. Rakódnak rá ezek a szűrők folyamatosan. Sok millió, sok tízmillió belőlük. Mondok egy példát. Amikor az ember kisgyermek, egész kisgyermek, akkor nem tudja, hogy nem ismeri a tüzet például, ugye nem tudja, mi az a tűz, nem tudja, hogy a tűzhöz nem nyúlunk hozzá, mert meleg és megégetjük magunkat. Onnantól kezdve, hogy valaki elmondja neki, hogy a tűzhöz nem nyúlunk hozzá, és ő meg is érti persze, hogy a tűzhöz nem nyúlunk hozzá, mert meleg, és vagy ő maga ténylegesen hozzányúl, és ne adj Isten megégeti magát, onnantól kezdve rakódik automatikusan egy ilyen szűrő a szem elé, és mindig, amikor tüzet lát, minden esetben, amikor tüzet lát, akkor már nem tudja a tüzet valójában nézni, nem tudja a tüzet lecsupaszítva, tényleges önmagában vizsgálni, hanem csak azon a tapasztaláson keresztül tudja figyelni a tüzet, amilyen tapasztalást szerzett a tűzzel kapcsolatban. És ez mindenre igaz az életben. Minden egyes dologra, legyen ez tárgyak, események, érzelmek, kapcsolatok, mindenre igaz. Onnantól kezdve, hogy az ember minél idősebb, ugye annál több, értemszerűen annál több mindenem megy keresztül, annál több tapasztalása van, annál több tapasztalata van, minél több tapasztalatod van, annál több szűrőn keresztül látod a világot. Hova ki akarok lyukadni, az az, hogy a Misna azt mondja, hogy te a világot a te szűrőiden, a te lencséiden, a te filtereiden keresztül látod. Én nem a te filtereiden keresztül látom a világot. Vannak olyan filterek az én szemem előtt, amelyek hasonlóak, mint a tiéd. A tűzről én is tudom, hogy meleg, a tűzről én is tudom, hogy nem szabad hozzányúlni, mert megégetem magam. Például. Ugyanakkor nem mentem át egy csomó olyan dolgon az életben, amin te átmentél, és te nem mentél egy csomó olyan dolgon át, amin én átmentem. Ezért a tapasztalásaink nem egyformák, a világlátásunk sem egyforma. Nem csak a tapasztalás miatt egyébként. Ugye másként vagyunk fölépítve, mások vagyunk. Nincs két ugyanolyan ember. A Talmud azt mondja, hogy csak úgy, mint ahogy nincs két embernek egyforma arca, ugyanúgy nincs két embernek egyforma gondolata. Már Talmud idejében tudták, 1500 évvel ezelőtt, 2000 évvel ezelőtt tudták, hogy az emberek gondolkodása az különbözik. Mindegyik embernek más-más gondolkodása van. Csak úgy, mint ahogy nincs egyforma arca két embernek. Szóval Én a saját tapasztalásaimon keresztül tudom megítélni az adott ügyet, az adott eseményt, az adott embert, az adott bármi is legyen az. Te pedig a sajátodon. Ha egyedüli bíró vagy, amire azt mondja a Misna, hogy ne legyél egyedüli bíró, azaz ne ítélkezz egyedül, ne ítélkezz csak egy kizárólag egy kameraállásból, csak egy látószögből, csak egy szemszögből, csak a saját szemszögödből, az nem helyes. Akkor helyes, hogyha az ember több szemszögből vizsgálja a dolgokat. Itt van a bátyám, jó estét kívánok, Gábor, és üdvözlöm édesapámat is, jó estét nektek. Nagyon érdekes egyébként, mert az ember, ugye az ember szeme az tulajdonképpen így működik. Az ember letakarja az egyik szemét, akkor lát valamit, ha letakarja a másik szemét, akkor szintén lát valamit, ami egy kicsit arrébb van. Ugye, egy kicsit arrébb van, és akkor a két szemünkkel, ha együtt látunk, akkor az agyunk képes összetenni ezt a dolgot, valahogy összemontírozni a fejünkben, és akkor látunk egy, akkor ez a két dolog, ez egyé válik, és meg fogjuk látni a valóságot. Ha itt akarjuk le a szemünket, és valamihez hozzá akar nyúlni, előfordulhat, hogy nem fogjuk pont eltalálni. Úgyhogy nagyon érdekes. Mit mutat ez? Az, hogy csak úgy, mint az embernek, az egy embernek is kell legyen két különböző látásmódja. A bal szemem nem ugyanúgy lát, mint a jobb. És hogyha én nem ugyanúgy látom, és hogyha a bal szem nem ugyanúgy lát, mint a jobb, akkor te sem ugyanúgy látsz, mint én. Szóval azt mondja, Misna Altildán Yehidi, ne legyél egyedüli bíró, ne ítélkezz csak és kizárólag a saját szemszögödből, ne ítélkezz csak és kizárólag a saját filtereiden, a saját nézőpontod alapján. Jó estét, kedves Kósa Laci, örülök, hogy itt vagy. Altildán Yehidi, és ez nem egy jogi misna, nem kizárólag egy jogi fejtegetés. Ez az ember mindennapi életében. Ezért szoktuk, hogy az embernek van egy genuin vágya arra, hogy megbeszéljen dolgokat emberekkel. Ugye az ember nem egy magányos fajta. Az ember úgy van felépítve, hogy nekünk igényünk van társaságra, igényünk van szociális életre, igényünk van kapcsolatokra. Az egyik oka, miért igényünk van kapcsolatokra, az, hogy szeretnénk megtudni, és ezt nem én mondom, ezt pszichológusok mondják. Szeretnénk megtudni mások nézőpontját, mert az segít bennünket a saját nézőpontunkat formálni. És az ember figyel, az ember tudatosan vagy tudattalanul, de figyel arra a válaszra, amit a környezete ad bizonyos eseményekre, bizonyos dolgokra. az ember folyamatosan feltérképezi ezt, és ezáltal ezeket az információkat begyűjtve alakítja ki a véleményét. És nem kell még egyszer, nem kell itt nagy politikai dolgokra gondolni, meg nagy világnézeti dolgokra, legapróbb pici dolgokra is. Ugye látom, amikor látom, hogy esik az eső, kint vagyok, érzem, hogy esik az eső, és mégis nézem, hogy az emberek hogy viselkednek ebben az esőben. És ez befolyásolja azt, hogy én hogyan fogok viselkedni. Az ember így van kialakítva, az ember ezért vágy, többek között ezért vágyik a társaságra, ezért vágyik társra, mert az embernek a párja, a férje vagy a felesége az, aki folyamatosan agyusztálja, hogy ne menjen le a sávból. Ugye, mint hogy egy autón, autóval mész az autópályán, és nem szabad kimenjél a sávból. A feleséged az a, vannak ilyen sávtartó, ma már új autókon vannak ilyen, ami pittyek, hogyha elhagyod a sávot, ugye? A feleséged az, aki pittyek, amikor elhagyod a sávot. Képletesen szólva persze. Amikor az ember egy kicsit letérne az útról, vagy olyas valamit csinálna, ami destruktív lehet másoknak, vagy akár saját magára. Ugye az ember úgy van kialakítva, hogy hajlamos ilyen dolgokat csinálni, hajlamos lemenni a sávból néha-néha. És ezért szüksége van arra, hogy legyen társa, legyenek barátai, legyen társaság, aki őt a megfelelő track, a megfelelő sávon tartja. A tudatos figyelés okozhat-e negatív megítélést, kérdezi Alice. Bizonyára, persze. Hát persze, hát hiszen megfigyeled, hogy az emberek hogyan viselkednek, és előfordulhat, hogy az emberek nem viselkednek, nem megfelelő módon viselkednek, és mégis ezt a nézetet fogod adoptálni, mégis ezt a nézetet fogod te magad is átvenni. Persze, hát így válnak az emberek alapvetően rosszá, többek között. Ugye az ember eredendően nem gonosz. Az emberben eredendően nincs genuin vágy ilyesmire. Látja, hogy mi történik a világban, megfigyeli a világot, és levonja a következtetéseket. Ha rossz következtetéseket von le, ha rossz példát lát maga előtt, akkor ő maga is esetleg rosszá válhat, bűnössé válhat. A kérdés az, hogy milyen példát lát maga előtt, milyen válaszokat lát más emberek részéről egy adott helyzetre, egy adott szituációra, egy adott problémára, egy adott jelenségre. Az ember így van kialakítva. Az ember nem tud egyedül véleményt formálni. És amikor azt hiszed, hogy tudsz egyedül véleményt formálni, az azért van, mert már a korábbi tapasztalásokat felhasználva tudod kialakítani a véleményedet. Természetesen vannak dolgok, amiben az ember, félrejtni értsetek, nem azt mondom, hogy vannak, hogy az ember mindenben csak úgy dönt, ahogy a többiek. Nem mondtam, hogy az ember ilyen birka. Nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy az ember birka mód követi a nyájat. Nem erről beszélek, hanem arról, hogy ezek a tapasztalások mind segítenek a látásmódot kialakításában. Az, hogy mi történik a környezetedben, az, hogy emberek hogyan adnak választ bizonyos helyzetekre, szituációkra, problémákra, jelenségekre. Ez mind segít téged kialakítani az álláspontodat. És ahogy Alice kérdezte az előbb, ez előfordulhat, hogy nem lesz helyes, ez előfordulhat, hogy negatív lesz. Ez előfordulhat, hogy negatív lesz. Simán benne van. Ezért többek között, ugye biztos emlékeztek, korábban a misnában azt tanultuk, hogy az ember válogassa meg, hogy milyen helyen lakik, ugye? Emlékeztek arra, amikor a tanítványok elmentek megnézni, hogy mi a helyes és követendő a dolog a világban, és mi az a dolog, amitől az ember tartózkodjék, ugye? És volt, aki azt mondta, hogy a legrosszabb dolog, ami történhet, az a rossz szomszéd. Nem ez lett a többségi vélemény, de volt, aki ezt mondta, hogy a legrosszabb dolog, ami az emberrel történhet, az a rossz szomszéd. És a legjobb dolog történhet vele az emberrel, az a jó szomszéd. Ugye ezt akkor beszéltük, hogy ez mit is jelent. Ez azt jelenti, hogy az ember válasz, nem csak a szomszédot jelenti, holott a szomszédot is persze. Ugye nagyon kellemetlen dolog, amikor az embernek rossz a szomszédja. De ez nem csak a ténylegesen melletted lakó embert, vagy a környezetedben lakó embert, hanem általában azt a lakókörnyezet, amiben az ember él, általában azt a társadalmat, azt a szűken vett társadalmat, amiben az ember él. Ezt kell nagyon megválogatni. Mert olyan lények vagyunk, az ember egy olyan teremtmény, akit befolyásol a környezete, akire nagyon nagy hatással van a szociális nyomás. Nem tudunk ellenállni a szociális nyomásnak. És egy idő után, akarva vagy akaratlanul, de egy idő után elkezdünk adoptálni bizonyos viselkedésjegyeket, bizonyos látásmódokat, bizonyos tulajdonságokat azért, mert ezt láttuk a környezetünkből. Az ember így van kialakítva. Ezért mondja a Misna, hogy Sachen rá, rossz szomszéd, a legrosszabb dolog a világon. És a jó szomszéd az, hogyha az ember olyan emberekkel veszi körül magát, olyan környezetben lakik, olyan millióben, olyan társadalomban, vagy olyan közösségben, akár szűkebb társadalmi csoportokban, közösségben, barátokkal, stb., az pozitív hatással tud lenni az emberre. És ezt, a csodálatos dolog az ebben az, hogy amikor ezt a Misnát tanultuk, nem tudom, hogy emlékeztek, akkor arról beszéltem, de vagy lehet, hogy nem beszéltem, hogy a Misna nem olyat mond, hogy a legrosszabb dolog a világon az a rossz testvér, vagy a rossz apuka, vagy a rossz anyuka, vagy a rossz nagymama, mert az ember azokat nem tudja megválogatni. A lakókörnyezetedet, a szomszédságodat, és még egyszer elvont értelemben, azt az ember igenis meg tudja válogatni. Ez rajtad múlik. És ez egy statement, az egy állítás. Az egy kijelentés, hogy az ember milyen idézőjelben, milyen környéken lakik. És itt most nem feltétlenül fizikai, geográfiai lokációra kell gondolni, amikor azt mondom, hogy milyen környéken lakik, mert mindegy, hogy a Szigony utcában laksz, vagy a Rózsadombon. Nem ez számít, hanem az, hogy milyen emberekkel veszed körül magad, milyen társadalomban élsz, milyen közösségben élsz, milyen szűk közösségben élsz. Hiszen a közösséggel... hogy az ember a szűk közösséggel tartja leginkább a kapcsolatot. És nem is tudom, azt szokták mondani, nem vagyok egy nagy szociológus, de azt hiszem, azt szokták mondani, hogy egy ember, egy átlagos ember cirka 150 emberrel tud, ha úgy tetszik, kapcsolatot fenntartani. Nem létesíteni, mert Facebookon is sok ezer ismerősöd van, de azok az emberek, akiket lehet, hogy ismersz, de akikkel ebből a 2000 ismerősödből ebből 1850-et lehet, hogy ismersz, de nincs vele semmilyen napi kapcsolatod. Az ember képtelen 150 embernél többet menedzselni a mindennapjaiban. És ebben benne vannak a kollégák, ebben benne vannak a családtagok, ebben benne vannak a barátok, még valószínűleg ennél kevesebben. Ha végigmész a telefon listádon, hogy hány, kik az visszatérő hívások, amiket hívsz a telefonodon, akkor az minden bizonnyal egy két kezeden meg tudod számolni, hogy ki az a 10 ember, aki a gyors hívás listádon rajta van, akiket a leggyakrabban hívsz. Altie Danielhidi, ne legyél egyedüli bíró. Így tudnám legjobban sumázni. A dolgok egy szemszögből való megítélése nem helyes. Nem helyes. Több nézőpontot kell megismerni, és az szerint kell levonni az embernek a következtetést, vagy a tanulságot saját maga számára. Alti Danielhidi, mert ki vagy mi az, aki képes arra, hogy egyedül tökéletesen felmérje a helyzetet, ez csak a teremtő. Neki nincs szüksége semmilyen társaságra, vagy semmilyen, nem lehet ilyen tekintetben befolyásolni, ugye? Ezért az egyedüli bíró, aki egymaga ítélkezhet, ez csak a teremtő lehet. Azt mondja az Ödön, jó szomszéd többet ér, mint egy rossz rokon. Igen, egyébként. De hát a rossz rokonnál is ugye megteheted, hogy nem hívott fel, azt kész. Ja. De szokták mondani, hogy az ember a családját nem tudja megválogatni. De a szomszédságodat azt igenis, azt meg tudod válogatni, és a barátaidat is meg tudod válogatni. És bizonyos tekintetben a kollégáidat is meg tudod válogatni. Ugye az ember számtalan döntést tud hozni az életében, jót és rosszat. És számtalan olyan döntés van, amelyet később, ugye nagyon sokszor van, hogy az ember olyan döntést hoz, amit később megvár. Üdvözlöm a Dencs Gabit, és itt van Gágy Gyuri is. Szeretettel üdvözöllek titeket. Jó, állt ide, Daniel, mert olyan csak egy van, aki egyedül képes dönteni, és az pedig a teremtő maga. Mindenki másnak szüksége van arra, hogy a világlátását, a látókörét tágítsuk. És meg kell ismerni más álláspontot. Különben nem tudod a helyzetet helyesen megítélni. Ve áltomró kabludáti, se henre sáin, ve loata. Ugye, és ne mondd másoknak, hogy fogadjátok el a véleményemet, hiszen ők, azok a mások, azok többen vannak, mint te. A zsidóság egyébként jellemzően egy demokratikus vallás, a zsidó vallásjog nem jellemzően, egészen explicite, nagyon demokratikus. A rabbinikus bíróságokban, akár az ókorban, a Sanhedrinben, ugye a 71 tagú rabbinikus bíróságban, azért volt 71 tagja a Sanhedrinnek, és ezért volt páratlan tagja a Sanhedrinnek, mert minden döntés a többség irányába ment. Ugye a Misna elmeséli, hogy minden döntés a többség irányába ment, ugye, hogyha valakinek megvolt a 50 plusz 1 szavazat, 50% plusz egy szavazat, akkor aszerint mentek a dolgok. Sőt, a Misna azt is elmeséli, hogy a Sanhedrinben úgy, képzeljétek el, ez szuper érdekes, Sanhedrinben úgy zajlottak a szavazások, mikor egy bizonyos kérdésről ugye szavazni kellett, a Sanhedrinben ebben a ókori rabbinikus bíróságban, amelynek az elsőt Mózes állította föl, és tulajdonképpen a második szentély elpusztulása után még 100 évvel, tehát cirka 1900 évvel ezelőtt szűnt meg. Szóval a Sanhedrinben úgy volt, és tehát működött ezek szerint 2000 évig majdnem, a Sanhedrinben úgy működtek a döntések, hogy többség alapján. Tehát aki többségben van, az annak a véleménye nyer. És ráadásul még, és itt a szuper érdekes, hogy a szavazásoknál úgy volt, hogy előbb a fiataloknak kellett szavazni, és aztán az idősebbeknek. Mindig a fiataloknak a legfiatalabb tette fel a kezét először, és korban kellett szavazni először. Tehát kor szerint. És a fiatalok szavaztak először. Miért? Miért? Azért, mert a fiatalokban van egy olyan, hogy a fiatalok ugye nem tudják feltétlenül eldönteni, mi van, és esetleg megnéznék, hogy az idősebbek mit szavaznak, a tapasztaltabbak, a bölcsebbek, és azt szerint alakítanak ki az álláspontjukat. És a Sanhedrin nem akarta ezt, a Sanhedrin azt akarta, hogy te elmondjad, hogy mi a te véleményed, és ne legyél befolyásolva azáltal, hogy mi a másik véleménye. Ugye a saját tudásod, a saját kivéve a halálbüntetés esetén, ha jól emlékszem, mire Ráczkölesi Péter, nem úgy tudom, halálbüntetés esetén is többség kellett, hogy legyen, de ott nem volt elég, azt hiszem, ha jól emlékszem, nem volt elég az 50% plusz egy szavazat, hanem több kellett. Azt hiszem, a halálbüntetés esetén mindenkinek, mind a 71 tagnak egyet kellett értenie, különben nem hajtották végre az ítéletet, ha jól emlékszem, úgy emlékszem. De az tényleg az érdekes az, hogy a fiatalok előbb tették fel a kezüket. Iszonyatos okos dolog, hogy ne a szerint határozzák meg a véleményüket, hogy mit látnak az idősebbektől, a mesteréktől. Nagyon érdekes, Misna, ne legyél egyedüli bíró. Ne dönts csak és kizárólag a saját saját szemszögödből. Rabbi Jonatán Omer, Rabbi Jonatán mondja a 9. misnánál, Lacit megkérem, hogy másolja be, Rabbi Jonatán Omer, Jonatán Rabbi azt mondja, nem én, egy nálamnál sokkal nagyobb Rabbi Jonatán, azt mondja, kol ha me kájemet ha toráme oni, mindenki, aki megtartja a Tórát szegénységben, sofo le kájmo me oser, annak a vége az, hogy gazdagságban is megtarthatja majd a Tórát. És mindenki, aki elhagyja a Tórát, aki nem tanulja a Tórát, akkor, amikor gazdag, amikor jól megy neki, akkor el fogja hagyni majd szegénységben. Nagyon érdekes misna. Ugye megint a Tóra, ez a misna is a Tóra központiságáról, a Tórának a központi szerepéről, a zsidó életben a Tóra központi szerepéről van szó. Van egy nagyon érdekes, Talmudban van egy nagyon érdekes ilyen tanítás, ami különböző bibliai és későbbi és misnai vagy talmudi szereplőket hoz, és az ő példájukon keresztül mondja el, hogy miért nem találhat kifogást senki attól, hogy tanuljon Tórát. Mondok egy példát, azt mondja a Talmud, hogy ha azt mondod, hogy azért nem tanulsz Tórát, mert túl jóképű vagy, túl szép vagy, és szétszednek a csajok, és nem bírsz magaddal, ugye, a szépséged olyan nagy, hogy nem bírod, olyan szép vagy, hogy nem bírsz a tanházban ülni egész nap, hanem csak bókokat hajhásznál az utcán, akarod, hogy a nők téged nézzenek. Ha valaki ilyen szép, azt mondja a Talmud, nem lehet szebb, nem vagy, biztos nem vagy szebb, mint József volt, ugye a bibliai József, Jákobnak a fia, aki volt a legszebb férfi a világon. Ugye olyan szép volt, ugye azt is írja a Tóra, hogy Jafat Marehu, egy szép arcú ember volt József. Egy jóképű srác volt. Jó, tehát nem vagy szebb, mint József. És József is, Józsefre úgy emlékszünk, mint József, hát Cádik, József az igaz. Ugye? Tehát nem, az nem kifogás, hogy én túl jóképű vagyok, és nem a jóképű, az nem csak jóképűt jelent. Ugye én túlságosan ilyen társadalmi ember vagyok, én nem tudok leülni, tanulni, vagy ilyesmi. Én nekem fontos a buli, nekem fontos a társaság, én ilyen szociális teremtmény vagyok. És akkor mondja a Tóra, hogy a szegénység, az sem kifogás, mert senki nem volt szegényebb, mint Hillel. Hillel, a misnai Hillel, rettentően szegény volt, és mégis belőle lett a nagy Hillel. Aztán azt mondja, az sem kifogás, hogyha valaki azt mondja, hogy én túl gazdag vagyok ahhoz, hogy tanuljak, hiszen nem vagy gazdagabb, mint Rabbi Yehuda Nasi. Rabbi Yehuda Nasi, a misna szerkesztője, ugye, aki az összes misnát szerkesztette, Rabbi Yehuda, a fejedelem, Rabbi Yehuda olyan gazdag volt, Azt mondja a Talmud, hogy ugye az ő kortársa volt a római császár, aki tudták, hogy Vespasianus, és ők nagyon jó viszonyt ápoltak, és a Talmud azt meséli, hogy két ember volt a világon, akinek minden nap friss gyümölcs és zöldség került az asztalára, az egyik a római császár volt, a másik pedig Rabbi Yehuda Hanasszi. Rabbi Yehuda Hanasszi ilyen gazdag ember volt, és mégis, pedig akár luxus jaktokon is ülhetett volna Floridában, olyan gazdag volt, de nem így tett, hanem ő belőle lett Rabbi Yehuda Hanasszi. Szóval Misna felsorolja azt, hogy az ember ne találjon kifogásokat arra, hogy tanuljon. Azt mondod, nincs időd, mert túl szegény vagy? Nem vagy szegényen, mint Hillel. Nincs időd, mert túl gazdag vagy? Nem vagy gazdagabb, mint Rabbi Yochanan. Vagy Rabbi Yehuda. Azt mondod, túl szép vagy? Nem vagy szebb, mint József. És még azt hiszem, hozzá Talmud más példákat, most hirtelen ez ugrik be. Szóval az ember ne találjon kifogásokat. És azt mondja a Misna, hogy mindenki, aki megtartja a Tórát szegénységben, annak az lesz a jutalma, hogy majd megtarthatja a Tórát gazdagságban. A szegénység nem kifogás. A szegénység egy állapot. Semmiképpen nem egy erény. Ez egy állapot. Nem egy kellemes állapot egyébként. De nem ad mentséget ez alól, hogy az ember a Tóra szerinti, Tóra hű életet éljen. A szegénység nem ad erre kifogást. Arra ad kifogást, hogy ne egész nap üljél és tanuljál. Nem azt mondja a Misna egyébként, hogy ülj egész nap, tanuljál, akkor is a szegény vagy, meg akkor is ülj egész nap, ha tanuljál, hogyha gazdag vagy. Nem ezt mondja Misna. Azt mondja, mindenki, aki megtartja a Tórát szegénységben. De mit jelent az, hogy megtartja a Tórát? Az azt jelenti, hogy amikor az ember szegény, akkor azt gondolja, hogy rá nem vonatkoznak a törvények. Ő fel van mentve a törvények alól, mert szegény vagyok. Nekem nem kell tartanom a kóserság törvényeit, hiszen nem tudom megválogatni, hogy mit eszek. Azt eszek, amit találok. Ugye? Ha valaki földön futó, ténylegesen szegény, azt eszik, amit talál. Ő nem tudja azt mondani, hogy én nem fogom megenni ezt a felvágottat, amit sikerült valahogy megszereznem, csak azért, mert nem kóser. Hiszen szegény vagyok, rám nem vonatkoznak a törvények. Koldulok az utcán, én nem vonatkozik a szombat törvénye, hogy nem, a szombaton nem lehet koldulni, meg nem lehet pénzzel foglalatoskodni, meg nem lehet dolgozni, meg ilyesmi. Mert szegény vagyok, ugye? Tehát ezt mondja Misna, nem az, hogy tanuljál. Azt mondja Misna, nem meg kell tartanod a Tórát, akkor is, ha szegény vagy. És hogyha nincs mit egyél, csak az a nem kóser párizsi, akkor ne edd meg. Pontosabban, ha megeszed egyébként, mert természetesen az életmentés az mindennél fontosabb, tehát az ember ilyen alás veszélye van, akkor meg lehet szegni a Tóra összes törvényét. De ne várjad azt, hogy később gazdagságban fogod megtartani a Tórát. És itt a gazdagság egyébként nem csak az evilági gazdagságot jelenti, hanem a túlvilágit is. Szóval nagyon könnyelműen tudunk kifogásokat. Kifogáskeresésben az ember kiváló, remek kifogásokat tudunk találni mindenre. Hogy mit miért nem csinálunk, ez nem nekem való, ez nekem túl nehéz, ez nekem túl bigott, én nem vagyok ennyire ortodox. Mennyire ortodox? Mennyire ortodox? Egyszer azt mesélte egyszer egy rabbim Amerikában, hogy egyszer ment hozzá egy zsidó származású kamionsofőr, egy egyszerű kamionsofőr, aki történetesen zsidó volt. És beszélgettek a zsidóságról, a fickó nem tudott semmit a zsidóságáról, csak azt tudta, hogy zsidó, de semmi más nem tudott a zsidóságáról. És akkor elkezdtek beszélgetni, és mondja a rabbi, hogy szóba került a kóserság. Hogy mit eszik az ember? És akkor azt mondta a kamionsofőr, hogy én nem eszek kósert, én vagyok ortodox. És akkor azt mondta neki a rabbim, azt mondja, hogy ne azért egyél kósert, mert ortodox vagy, azért egyél kósert, mert zsidó vagy. A zsidó embernek kell kósert tenni, nem az biztos, hogy ortodox. A zsidó ember az kósert eszik, pont. Nem teszünk a szánkba olyat, ami nem kóser. Mínusz persze, ha életveszély van nyilván. Ugye? De csak azért, mert meglátsz egy gőzölgő szalámis pizzát, az még nem tartozik az életveszélyhez kategóriájába. Csak a nyugati világban szoktuk mondani, hogy hú, mikor lesz ebéd, éhen halok. Ugyan már, mikor haltál éhen? Mikor halna éhen az ember? Ugye, de szó sincsen. Szemének perspektívába kell helyezni a dolgokat. Azt mondja a Misna, hogy ha nem tartod be, amikor szegény vagy, akkor nem fogod tudni betartani akkor sem, amikor gazdag vagy. És ha nem tartod be, amikor gazdag vagy, akkor nem fogod tudni akkor sem, ha szegény vagy. Az sem kifogás, hogy az ember túl gazdag. Ugye, ne csak negatív példát mondjuk, nézd, az ember túl gazdag. Túl jól megy a sora. Én nem fogok elmenni a zsinagógába minden reggel és minden este imádkozni. Szóval olyan gazdag vagyok, én nekem bezár a tőzsde, vagy nekem ott kell ülnöm, hogy akkor, mint említettem azt a sztorit arról a tőzsde fickóról, aki ott tette a szendvicset a számítógép előtt néhány nappal ezelőtt, említette. Mert olyan gazdag, hogy nekem ha bezár a New York-i tőzsde, akkor kinyit a frankfurti, ha bezár a frankfurti, akkor kinyit a tokiói, és nekem figyelnem kell, olyan fontos ember vagyok, nekem nincs időm szombatot tartani, hát szombaton nyitva van a tokiói tőzsde. Oké, ha ilyen erős, ilyen kemény fickó vagy, lehet, csak akkor se csodálkozol, amikor majd szegény leszel, akkor sem lesz könnyebb a helyzet. Akkor sem lesz könnyebb a helyzet. Kifogáskeresésben az ember egészen brilliáns tud lenni. Mindannyian nagyon, nagyon jó kifogásokat tudunk találni, hogy most éppen miért ne. De nem ez az ember feladata az életben. Az ember feladata az, hogy beleálljon a dolgokba. Az, hogy ne kifogásokat keressen. Aztán persze van, amikor legitim a kifogás, ezt nem mondom, hogy nem. Van olyan, amikor legitim indoka van az embernek, hogy valamit nem csinál, vagy valamit csinál. De azért legyünk őszinték magunkkal, pontosan tudjuk, hogy mikor legitim és mikor nem, amikor őszintén nem engedhetjük meg magunknak, és amikor igazából megengedhetnénk, csak egy kicsit lusták vagyunk, meg egy kicsit kényelmetlen, meg egy kicsit fárasztó. Ugye? Most jön a nyár, elmennek az emberek nyaralni, tudom én, elmész, nem tudom, mint a Horvátországba. Mit fogsz enni? Mit fogsz enni Horvátországba a tengerparton? Milyen kaját viszel magaddal? Egy zsidó ember az gondoskodik arról, hogy kóser, tud kóser tenni, visz magával húst, visz magával evőeszközöket, visz magával műanyagtányért, visz magával grillsütőt, mit tudom én, hát különben hogy fogsz enni? És mit fogsz csinálni sabátkor? Egy zsidó ember nem menjen el Horvátországba a tengerpartra, úgy van sabát. És csak azért, mert külföldön vagy, attól még nem mentesülsz a törvények alól. Csak attól, hogy megváltozik az irányító számod, az nem azt jelenti, hogy akkor most minden szabad, és Isten be lehet tenni a borítékba, mert Isten csak otthon van. Kedves barátaim, idáig jutottunk ma, ahogy említettem az elején, rövidített napot tartunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy meghallgattátok a podcastet, ha nem, akkor ennyi, még jövő hétig van idő, sőt, hát bármeddig van idő, mert igazából jövő csütörtökön kerül fel az új, szóval hallgassatok podcastet, olvassatok blogot, tanuljatok, mindenkinek Shabbat Shalom, muszlim testvéreimnek boldog pénteket, keresztény testvéreimnek békés vasárnapot, magunknak pedig Shabbat Shalom, békés és szeretetteljes és áldott szombatot kívánok, Shabbat Shalom Mevorach, legközelebb vasárnap este 8 órakor ugyanitt fogunk találkozni a Lekvár és Jam Facebook oldalán. Sziasztok, mindenkinek szép estét, kellemes hétvégét, Shabbat Shalom!